És mi volt az a pont, amit nagyon komoly kihívásnak érezted, aminél neked is úgymond sokat kellett tanulnod, akár a későbbiekben?
Nekem talán az egyik legnehezebb dolog az volt, hogy természetesen beszélni. És nagyon hálás vagyok mind a mai napig főnökömnek, aki ebben viszont kifejezetten erős, és ezt kifejezetten el is várta. Tehát én rádión nőttem föl, ugye mondtam, hogy tévé nem volt otthon, úgyhogy nekem a karórám az még egyetemista koromban is a Sportvilág című műsor előtt 5 perccel csipogott, és minden este leültem, és akkor meghallgattam, és ott legendák voltak. Tehát azért legnagyobb példaképen Molnár Dániel, akivel soha nem találkoztam, de a nevét szerintem mindannyian hallottátok, az egyik legnagyobb magyar rádiós sport, és nem csak sportrádiós amúgy. Fantasztikus ember volt, és imádtam a rádió közvetítéseit. De például Novotny Zoltánt, úristen, most is, ha meghalom a hangját, ő még hála Istennek él, bár még úgy nem találkoztam sose vele, hogy kezet fogtunk, de már volt, hogy bent voltam a szobában, amikor ő közvetített, és hát nekem ő is egy ilyen legenda volt. Aztán, hát ugye ott azért voltak néhányan, akik nagyon nagy formátumú riporterek, de ugye egy rádióban nyilván teljesen máshogy közvetít az ember. És akkor, amikor bekerültem, akkor emlékszem, hogy én is nagyon sokszor természetellenesen beszéltem adás közben. Tehát olyan nagyon hivatalos akart lenni a dolog. Nagyon választékos akart lenni, hogy akkor használjunk minél érdekesebb, meg különlegesebb szavakat. Csak aztán, ha ezt a kanapén egy sörrel a kezedben ülve hallgatod, nem annyira érdekes. Tehát, hogy itt, és akkor szépen lassan meg kellett tanulnunk azt, hogy a sportközvetítés az ugyan szép beszédet igényel, de azért nem akadémiai szintűt. Választékos szóhasználatot, de természetes kifejezésmódot. Természetesen választékosan kell beszélni, nem ilyen erőltetetten, vagy nem ilyen, nem mintha egy nyelvész konferenciára készülnél. Tehát, hogy ez ugye az élet egy természetes része, hogy az ember leül, megnézi a sporteseményt, te meg beszélsz róla. És ez volt az egyik dolog, amit nagyon sokáig kellett tanulnom. A másikat azt azóta is tanulom, hogy néha kevesebbet beszélni. Tehát én szeretek beszélni, és amikor csöndben vagyok, akkor az érzésem, hogy nem végzem a munkámat. Hogy nem azért fizetnek, hogy csöndben üljek. Na most ez nem igaz. Sokszor azért fizetnek, hogy csöndben üljél, és a megfelelő pillanatban a megfelelő mennyiségű szöveget enged ki magadból.
Az elmúlt 15 évben volt arra példa is, hogy igen, akkor hányszor, hogy adott esetben új sportágat kellett kitanulni a munkád során? És hogyha igen, akkor ezt miként ugrottad meg?
Igen, ez egy jó buli egyébként az Eurosportban, hogy nálunk most már kevesebb, de annó még, mikor mi érkeztünk, elképesztő milyen műsorok mentek. Tehát a Begemon meg a Kerom nevű ilyen táblásbábus játékoktól kezdve a speed stacking, ami ugye, hogy a poharakat kellett így gyorsan egymásra rakni, meg aztán hotdogevő verseny, rengetegszer adtunk kutya agility verseny, döbbenetes, ami volt egy ilyen crazy Thursday, vagy valami ilyesmi volt a nem tudom már pontosan mi volt a neve, de még direkt csütörtök esténként összegyűjtötték ezeket az agyament műsorokat, és akkor ezek mentek az Eurosporton, és hát nyilván kik csinálták ezeket? A fiatalok. Tehát volt olyan kollégám, akit volt anno a Joz magazin, az egy ilyen extrém sportos, kicsit ilyen hip-hop, szétcsúsztunk, lelazultunk, életérzést kommunikáló, de alapvetően a sporttal foglalkozó, tehát gördeszka, szörf, mármint ilyen hullámlovaglós szörf, tudom, ejtőernyőzés, ilyesmi. És hát a fiatalok, amikor ide ezt csinálták, akkor ugyan nagyon lelkiismeretesen mindent lefordítottak. De volt olyan kolléga, aki idősebb kolléga, aki beült, és az elején azt mondta, hogy fél órás zenés extrém sport magazinunk következik, jó szórakozást. És kinyomta a mikrofont, és onnantól kezdve kommentár nélkül lement a műsor, tehát hogy ő nem erőltette túl a dolgot. Úgyhogy ilyen sztori is volt. De és csak az egészet azért mondtam el, hogy nagyon furcsa dolgokat kellett közvetítenünk, Nekem volt ugye a kutya agility, ami ebbe a kategóriába tartozott. Volt, hogy bowlingot kellett közvetítenem, és a kedvencem az a paintball volt. Annó egyébként ennek kapcsán ki is mentem a Budapest Balic paintball csapatnak az edző terepére, meg egyszer a versenyeket is megnéztem. Kegyetlen jó volt egyébként. Tehát ez a két ujjal váltott új mozgással úgy tudtak lőni, mint hogyha gépfegyverrel lőnének. Döbbenetes volt. És igen, hát ugye ilyen, az mindig extra munka, hogyha új sportágat kezdesz el, mert akkor nem csak fölkészülsz a sportág híreiből, versenyzőiből, stb., de egyáltalán meg kell értened. Na most nekünk már könnyebb a helyzetünk, mert fölmész a YouTube-ra és megnézel egy ilyet, de most gondoljatok bele, hogy 20-25 évvel ezelőtt ilyenkor a TV archívumából kikérted a legutóbbi ilyen közvetítést, ha volt, bementél a könyvtárba, kivetted az adott sportágnak a szabálykönyvét, és akkor megpróbáltad valahogy megérteni. És pont amiatt, hogy nekünk egy csomó ilyet kellett csinálni, az eurosportos kommentátoroknak elég jó híre volt más sportcsatornáknál is, tehát a Királyi TV-hez is sokan mentek át tőlünk, és úgy tudom, hogy ott is az a hír járta, hogy az eurosportos kommentátorokat bármibe be lehet dobni, mert tényleg ehhez voltunk hozzászokva, hogyha ezen a héten Begemont kell közvetíteni, akkor Begemont fogunk közvetíteni, mert jöhet bármi. Tehát a hotdogevő verse, cheerleading contest ilyen is volt, tehát hogy rendes, talán világbajnokság, vagy valami ilyen nagy nemzetközi, és akkor ott rázták a pompont a lányok, és akkor azt is közvetítettük. Tehát, hogy az ember így megtanulja, egy idő után egyébként kialakul egy mechanizmus, hogy hogyan készülsz fel egy új sportágból. Először ugye nyilván megnézed a szabályokat, hogy azokkal tisztában legyél. Utána megpróbál szerezni egy felvételt róla, hogy egyáltalán mivel fogsz találkozni. Tehát, hogy mi lesz a képernyő, mit kell figyelni. Most már ugye az is nagyon egyszerű, hogy meghallgatod az angol kommentárt, akkor figyelsz rá, hogy ő mit mondott, és akkor nagyjából összerakod, hogy egyáltalán mi a lényege ennek a sportnak. Egy speed stackingnél mit kell figyelni, mikor jó, mikor rossz, mi az a mozdulat, amikor már látszik, hogy most lassú, vagy gyors, vagy ügyetlen volt, vagy mellé rakta, vagy le fog borulni a hotdognál, hogy lásd, hogy mikor fog hányni, vagy én nem tudom, ott mit kellett nézni. De hogy szóval ezeket a dolgokat megtalálni, hogy egy adott sporteseményben mit kell nézni, mi a kulcspont, mikor dől el, hogy ki a jobb, és ezt miből látod? Mert az se egyszerű egyébként, ugye szokták mondani, hogy egy atlétika versenyt baromi egyszerűnek tűnik leközvetíteni, mert végül is futnak, aztán mondod, hogy ő az első, meg ő a második. De azt tudod-e mondani, hogy menet közben kin mi látszik, ki az, aki jól taktikázik, vagy nem annyira jól, ki az, aki jól mozog, vagy nem annyira jól mozog, és ezáltal le tudod-e közvetíteni azt, tudsz-e olyat mondani a nézőnek, amit ő nem lát, te pluszban tudod hozzáadni, vagy egyszerűen csak arról beszélsz, tehát mai nap is rengeteg olyan kommentátor van a Magyarországon, aki egyébként a legdurvább az, hogy külföldön is, tehát angol nyelvű kommentátorok, komoly csatornáknál dolgozó kommentátorok, semmi más nem csinálnak, mint beszélnek arról, amit egyébként is látsz a képen. Hogy most ő vezet, hogy most a másik közelebb jött hozzá, hogy most megelőzte, hogy most néz, most fut, most teker, most mit tudom, ivott a kulacsából, most hátrahajtotta a fejét, tehát hogy így elmondja kb. Azt, amit te is látsz, de nem tesz hozzá extrát.
Lehet, hogy ott inkább valahol mondjuk akár külföldön is az lehet a prioritás, hogy hangulatfokozás, hogy a nézőt is jobban bevonják a közvetítésbe. Ugye például az angol az kifejezetten jó nyelv arra, hogy választékos szókincsel fokozzuk a versenyzők, játékosok teljesítményét. Tehát, hogyha csak egy összefoglalót megnéz valaki egy sportágok kapcsolatban.
Incredible!
Ez megint csak egy más kérdés, hogy hogyan töltsünk meg tartalommal egy 5-6 órás sík kerékpáros közvetítést?
Azt sehogy. Tehát, hogy azt nem lehet jól megcsinálni. Én is arra gondoltam, hogy ú, de jó volt, amikor 5 órán keresztül meséltünk kajáról, legendákról, látványosságokról, a versenyzőkről, sztorikról. De az a baj, hogy végül is mindenki azért ül le, hogy versenyt lásson. És ha nincs verseny, akkor szokták mondani, hogy lehet cukrozni a szar, de attól még az marad. Egy rossz szakasz, egy unalmas szakasz, akkor is unalmas lesz, ha te közben elképesztően érdekes történeteket mondasz, mert egy idő után nem érdekli az embert az ördög már. Már nem legendát akar hallani, versenyt szeretne látni. Egy-két órán keresztül el lehet hallgatni szórakoztatóan az ütődött kommentátorok baromkodását, de egy idő után, tehát egy 5 órás unalmas sík szakasz, az unalmas lesz. Ezt látni kell, ez ilyen műfaj. Mi megpróbáljuk mondjuk a nagyon unalmas kategóriából a kicsit unalmas felé elvinni azzal, hogy felkészülünk baromi sokat, és nyilván ez is már tapasztalat. Tehát mikor ránézel a szakaszra, már látod, hogy hú, ez dög unalmas lesz. Na jó, akkor itt most minden falunak neki megyünk, minden faluról gyűjtünk információt, akkor itt most behozzuk a, nem tudom én, a spanyol gasztronómiai könyvet, vagy az olasz gasztronómiai könyvet, és akkor mesélünk a hátán sütött, nem tudom én, panírozott rákról, meg mit tudom én, milyen dolgokról, hogy akkor most mindennek utána nézünk, amit csak lehet, mert ez egy ilyen szakasz lesz. És már azt is kitapasztaltuk, hogy vannak versenyek, amire meg keveset készülünk, mert ilyenek a tavaszi klasszikus egynaposok. Tehát ahol közvetítjük mondjuk a Paris-Roubaix-t, ugye az 6 óra fölötti táv. És tudod jól, az első 1 órába fölösleges készülni, ott úgyis bemutatod a versenyzőket, elmondod, hogy mi történt velük, mit tudom én. Utána van egy 2-3 óra, amire nagyon kell készülni, mert ott nem történik semmi, és aztán jönnek a kockaköves részek, elindul a verseny, mindig leszakad valaki, mindig elesik valaki, megpróbál fölzárkózni, és onnantól kezdve meg lehet közvetíteni. Tehát például egy Paris-Roubaix-ra, egy flandriai körre, hiába 6 órás a közvetítés, sokkal kevesebbet kell készülni, mint egy unalmas 6 órás sík Tour de France szakaszra, bár hozzáteszem egyébként, hogy abból egyre kevesebb van. Tehát most már a versenyek is azt csinálják, hogy akkor beleraknak egy kis kockakövet, akkor beleraknak egy kis murvát mondjuk, akkor direkt olyan helyre viszik, ahol befúj az oldalszél és szétesik a mezőny darabokra, és akkor azért van izgalom, tehát már nagyon kevés az ilyen bántóan, gyomron rugóan unalmas szakasz.
Elég nehéz átlagot vonni, de hogyha a különböző közvetítés típusokat tesszük mérlegre, akkor mennyi szoktál te ezekre készülni?
Én azt szoktam mondani, hogy általában a minimum élő közvetítésnél az az, hogy legalább annyit készülj, amennyi az adás hossza. Tehát mondjuk egy 1 órás közvetítésre, ha nem készültél 1 órát, akkor valószínűleg egy kicsit készületlenül ülsz be. Itt is azért nagyon nagy a szórás, attól függően, hogy milyen sportról van szó. Ugye a VTCR-ről írok folyamatosan, abban benne vagyok. Ezt nap mint nap olvasom. Egy VTCR versenyt úgy is le tudok közvetíteni, hogy nem készülök rá, mert folyamatosan készülök gyakorlatilag. Nyilván ezt az ember nem tudja minden sportággal megtenni. Ott van például Bodnár Gergő kollégám, aki ugye a top kerékpár kommentátorunk, ő a kerékpárral csinálja ugyanezt. Tehát ő folyamatosan cikkeket ír, minden nap elolvassa az összes cikket, foglalkozik vele, megnézi az összes versenyt. Ő be tud ülni úgy közvetíteni, hogy nem készül, mert alapból annyi minden van már a fejében. Persze ilyenkor mindig benne van a kockázat, hogy lemaradtál egy friss hírről, valami olyanról, ami aznap jött ki, és még nem olvastad, vagy valami elkerült a figyelmed, de azért mivel ugye közvetítés vagyunk, és nem hírcsatorna, nem az az első számú feladatunk, hogy mi minden hírt elmondjunk, inkább azokat, amik kötődnek a versenyhez. Azt, hogy mondjuk egy normális felkészülés az mennyi, az azt mondanám, hogy valahol az adásidő, rövid műsoroknál az adásidő mondjuk 2 és 3 szorosa között van. Minél hosszabb viszont egy közvetítés, általában annál, tehát ugye ez az arány ugye úgy csökken. Nyilvánvalóan egy 3 órás közvetítésre nem 6 és 9 óra között készülsz, mert a kerékpárnál is ugye az van, ahogy mondtam, hogy mondjuk az 5 órából másfél-két óra az, amit tényleg nagyon meg kell nyomni tartalommal, amire tényleg nagyon készülni kell. Az összes többi az olyan, hogy lehet közvetíteni, mert történnek az események, nem kell hozzá háttérinformáció. Szóval én azt mondom, hogy ha egy 1 órás adásra készültem 2 órát, 2 és felet, akkor már elégedett vagyok. Ha mondjuk egy 2-3 órás adásra tudtam készülni egy 3 órát, akkor már elégedett vagyok. Hogy mikor érzed azt, hogy úgy rendesen felkészültél, azt nem soha. Tehát az mindig az az érzésed, hogy még lehetett volna egy picit, még azt a cikket át lehetett volna olvasni, még azt a, nem tudom én, várost még ott meg lehetett volna nézni, és akkor még jobb lett volna. ebbe bele lehet őrülni. Tehát ezt meg kell tanulni egy idő után elengedni, és rájönni arra, hogy nem kell, nincs rá szükség. Tehát lehet, hogy te dolgoztál fél órát, és mondjuk 0,03%-kal lett jobb tőle az adás. Nem érte meg, csak elfáradtál tőle, és végére belefásulsz az egészbe.
És mi a helyzet egy Le Mans 24 órás esetében, hiszen a te esetedben láthattuk, hogy készülnek évre évre a színes táblázatok, amitől elelek városkezekkel, stb.
Azt nem szeretem, ha valaki közelít lekvároskézzel a Le Mans rajtlistán felé. Az igen, az melós, tehát, de ott is inkább nem azért melós, mert hogy ezeket az információkat össze kell gyűjteni, hanem szeretem őket rajtlistára rendezni, hogy gyorsan megtaláld. Tehát, hogy ne az legyen, hogy akarsz mondani valamit mondjuk Sebastian Buemiről, és akkor meg kell nyitnod valahol a neten egy oldalt, és onnan előkeríteni. Én egyébként nem vagyok ez a statisztika agy. Tehát nem vagyok az a fajta, akinek tele van adatokkal a feje. Mi elfelejtem. Emlékszem, hogy annó megtanultam a Forma 1-es világbajnokokat. Szerintem 3 napig tudtam fejből. Megtanultam a Hungaroring első győzteseit, de azt is úgy jegyeztem meg, mint egy vers, hogy Piqué, Senna, Mansell, Butsen, Senna, Hill, Schumacher, Hill, Villeneuve, eddig tudom, ez aztán 96-ig. De ezt sem úgy tudom, hogy csak mint egy vers, tehát a hangzása maradt meg bennem. Úgyhogy én nagyon olyan vagyok, azért is vagyok nagyon készülős, mert nem jegyzek meg semmit. Mindent le kell írni, azért is szeretek saját táblázatot csinálni, mert akkor az ott van, azt megtalálom. Vannak kollégák, akik ebben sokkal jobbak, elolvassák egyszer, aztán emlékeznek rá. Úgyhogy Le Mansra sokat készülök, de Le Mans-t is mindig túlkészülöm. Tehát mindig az van, hogy 5-ször annyi információ van, mint amit elmondasz. És ugye ez is egy olyan dolog, amit meg kell tanulnia a kommentátornak, hogy attól, hogy van egy jó infód, ha a verseny nem ad neki teret, akkor nem kell elmondani. Akkor maradjon benned. Lehet, hogy felrobbansz, lehet, hogy beledög lesz, mert úgy érzed, hogy ez lett volna a kommentátori pályád megkoronázása, hozzáteszem egyébként nem, tehát mindig nagyobbnak érzed a jelentőségét a dolgoknak, miközben közvetítesz, mint amilyen. Na, tehát mondom, én mindig arra azt szoktam mondani, hogy gondolj arra, hogy a nézők nagy része egy sörrel a kezében félálomban a telefonját nyomkodva néz téged. Tehát ne gondold túl a dolgot, ne gondold azt, hogy te fogod most megváltani a világot azzal a, nem tudom én, Begemon közvetítéssel, de te bent úgy érzed, te sokat készültél rá, felpörögtél rá, és úgy érzed, hogy ez most a világ legfontosabb dolga, és sokszor egyébként beleesnek ebbe a hibába is a kommentátorok, hogy ott ülsz, és azt mondod, mit üvöltözöl? Tehát ez mégiscsak valami kis nem tőntyúkkergető verseny, vagy tehát, hogy nyugi, ez nem a világ közepe, legyél lelkes, tök jó, hogyha fontosnak érzed, de azért mindig gondolj arra, hogy a nézőnek ez egy szórakozás. És akkor nem mondod el, és akkor szar, mert azt hitted, hogy milyen jó lesz majd elmondani, és te leszel a legnagyobb király, és majd megjelenik másnap az országos lapokban, hogy mekkorát mondott a Lantos. De nem fog megjelenni soha. Senki nem fogja észrevenni. Lehet, hogy a Twitteren ketten írnak majd, hogy jaj, de vicces volt a kis hülye gyerek. De igazából nincsenek akkora jelentősége. Ellenben el tudod rontani vele az adást, ha beleerőlteted az infódat egy olyan helyre, amikor már rég azzal kéne foglalkozni, hogy mi történik.
Viszont a lelkesedésnek van olyan formája, ami kifizetődő és sokakban megmaradt. Például 2012 Hungaroring, 2015 Hungaroring, 2019 Sepang, és ugyebár a emlékezetes kerékpáros befutók is ott vannak a palettán.
Igen, de az meg jön. Tehát, hogy az ember lelkes. Tehát, hogy amikor olyan a... Én azt mondom, hogy akkor lehet jól közvetíteni, ha élvezed, amit csinálsz. Tehát azt szeretni kell, nem tudsz lelkesedni. Tehát ezzel szoktunk rögni, hogy milyen vicces úgy közvetíteni, hogy tudod az eredményt. És ugye kerékpárnál ez előfordul, hogy már megvolt, mit tudom, én lement 4-kor a futam, és neked este 8-kor kell egy órás összefoglalót csinálnod. És akkor hogy hogyan tudjuk eljátszani azt, hogy mintha nem tudnánk az eredményt, úgy közvetítjük a végét. És egyébként az az érdekes, hogy van ott egy pár másodperc, amikor tényleg nem tudod az eredményt, illetve tudod, de mégis egy olyan érzelmi állapotba kerülsz, mintha nem tudnád. Tehát elkezdesz szabályosan izgulni az utolsó 500 méteren, pedig tudod, hogy ki fog nyerni, de mégis az egésznek az a feelingje, hogy jönnek ott az ember sorok, a kordonok között, jönnek és kiállnak és sprintelnek rohadtul, és úgy egy pillanatra szinte elfelejted, hogy te egyébként tudod, hogy mi az eredmény, és ezért tud talán természetes lenni akkor is. Az ilyenek, mint amiket említettél, ugye, mint Mielis Norbi első hungaroringi győzelme, vagy amikor világbajnok lett, vagy világkupa győztes, ezek meg olyanok, hogy akkor tényleg a torkodban dobog a szíved, és aki olyankor nem lelkes, azzal nincs semmi baj, csak ne ő közvetítse. Közvetítse olyan, aki lelkes. Tehát, hogy nyilván otthon ülve nagyon sokan a magyar válogatott győzelmét anno Olaszország ellen, amikor a Névstadionban nyertünk, úgy néztenek, hogy jobb, megvertük az olaszokat, kit érdekel. Volt, aki meg úgy, hogy és üvöltött, és szorongatta a karfát. Nem vagyunk egyformák, de közvetíteni szerintem az közvetítse, aki, vagy olyan közvetítse, aki lelkesedik értem, mert az ad hangulatot neki.
Veled mi történik abban a szűk 3 hétben, amikor olimpia van, hiszen szokták azt mondani, hogy a sportkommentátoroknak az alfája és az omegája, ez a bizonyos sportesemény.
Nekem ugye az a fura szitu állt elő már évek óta, hogy nekem a motorsport az első, azt szeretem a legjobban, az áll hozzám a legközelebb, a biciklit nagyon-nagyon szeretem, legalább annyira szeretem a rögbit, és akkor még vannak ugye mellette egyéb sportágak. Nagyon megszerettem például az utóbbi időben a biatlont Telente, azt nagyon élvezem, de ugye pont emiatt nincs nagyon sok olyan sportágam, amit az olimpián tudnék csinálni. Ha belegondolsz, ugye országúti kerékpár van 4 darab. Ugye a férfi-női mezőnyverseny, meg a férfi-női időfutam. Van a pályakerékpár, amit szoktam csinálni olimpia alatt, de egyébként inkább, az esetek nagy többségében inkább háttérmunkát végzek. A téli olimpián is megcsinálom a biatlon közvetítéseket, ott is ugye a férfit csinálom én, a nőit, Vörös Csabi, és egyébként meg elsősorban háttérmunka. Ebből kifolyólag nekem azért nem a 7. mennyország az olimpia. Nagyon szeretem, imádtam azt a feelinget az elmúlt 2 olimpián, hogy ugye Kristófék érkezése miatt is sokkal többen lettünk, és tényleg lett egy ilyen szerkesztőség feelingje, hogy folyamatosan bent voltunk 4-en, 5-en, 6-an, beszélgettünk, játszottunk, minden csúszott az adása valakinek, már végzett a felkészüléssel, de még, mit tudom én, volt fél órája, akkor ilyen labdajátékokat találtunk ki, ezt a, mi ennek a kártyajátéknak a neve, amit játszottunk, lényegtelen, ilyen vicces kártyajátékokat játszottunk, úgyhogy annak megvolt a feelingje, de nálam az év csúcsa az inkább a 3 hetes verseny, amit közvetítek, Le Mans elsősorban, meg az összes VTCR meg WEC hétvége. Tehát, hogy az olimpia az, nekem van olyan kollégám, aki azért ment el az Eurosporttól, hogy egyszer közvetíthessen helyszíni olimpiát. Én alapból nem akarok elmenni az Eurosporttól, ha lehet, akkor soha, mert nagyon szeretek itt dolgozni, de ezért meg aztán biztos nem mennék el sehonnan. Tehát, hogy szeretem az olimpiát, de nálam nem annyira a világ közepe, mint sok sportkedvelőnél.
Nálad egyébként mennyit adott hozzá az az élményhez, hogyha esetleg helyszíről közvetítetsz, mint megadatott már ugye néhány VTCC futam esetében? A hungaroringen főleg.
Igen, ez nagyon vicces egyébként. Nem annyira jellemző. Nekem egyébként az összes helyszíni közvetítésem rossz élmény volt. Egyrészt azért, mert ugye a hungaroring...
A kis videón nem így tűnt.
Ja, nyilván, hát... Jó, hát persze, ugye amikor az ember, a pillanat maga, hogy nyer Norbi, az nagyon nagy élmény volt, de igazából... A Hungaroringen ugye nagyon régiek a kommentátorállások. Ott azért tudnak csodák történni. Tehát emlékszem, volt egy év, amikor még adtuk az AutoGP nevű bajnokságot is, és úgy nézett ki, hogy Várhegyi Feri csinálta az AutoGP-t arról a hétvégéről, az ugye a VTCC betétfutam volt, én megcsináltam a VTCC-t. És közben bennünket kértek fel arra, hogy csináljuk a helyszíni kommentárt is a helyi nézőknek. Úgyhogy azt találtuk ki, hogy amikor nekem VTCC-t kell közvetítenem, akkor majd Feri fog közvetíteni, minden más esetben meg én. És ugye úgy nézett ki a történet, hogy én szépen átrobogtam a kommentátorállásba, de most azt tudni kell, hogy a Hungaroringen ez egy negyedórás művészet. Tehát ott vagy mondjuk a dobogónál, a dobogó mögött van a szoba, ahonnan közvetítünk a helyszínre, onnan végig kell menned a Box utcán, át a régi Marlboro hídon, és vissza ugyanezt az utat, mert majdnem a dobogóval szembe volt a kommentátor fülkénk. Úgyhogy én sovány malac vágtában indultam, volt, hogy egyébként a biztonsági szolgálat vezetője, akivel nagyon jó viszonyban voltunk, ő vitt át robogón, de volt, hogy futni kellett, vagy legalábbis sietni, de nagyon nem is futhatsz, mert akkor meg beülsz, és köszöntöm a kedves nézőket, és ilyen vizsla üzemmódban fogsz közvetíteni, ami meg szintén nem annyira jó buli. Úgyhogy szépen átmentem a túloldalra. Várhegyi úr közben végzett az autógépével, Ferikém, ügyes voltál, irány, akkor te mész helyszíni közvetíteni, én meg kezdem a VTCC-t, és azzal a lendülettel a szél becsapta a kommentátor fülkének az ajtaját, úgyhogy mind a ketten bent voltunk. Na most ez egy ilyen high-tech ajtó volt, tudjátok, amikor a kilincs lejár. Méghozzá úgy esett le a kilincs, hogy ami befele esett le, az az volt, amelyiken nincs a tengely, ugye, ami átmegy a záron, és ami elfordítja. Az a túloldalon esett le. Úgyhogy bent voltunk egy bezárt ajtón, és egyikünk sem lakatos, tehát lehet, hogy valaki, aki gyakran tör föl ilyen zárakat, az egyből megmondta, hogy ezt oda dugd, azt meg onnan húzd, és akkor kinyílik. Mi ott voltunk bent, nekem 10 perc múlva kezdődött a VTCC, Várhegyi Ferinek körülbelül 5 perc múlva már a túloldalon kellett volna lenni, hogy megszólítsa a helyi közönséget, és álltunk bent ketten bezárva a kommentátor fülkébe, és akkor dörömböltünk az ajtón, azt valaki végre meghalott, és akkor kijeresztett bennünket. De például nekem volt olyan is helyszínen, hogy az egész adás alatt nagyjából egy fél másodperc késéssel visszahallottam a saját hangomat. És ez rettenetesen fárasztó volt. Tehát az ember nem tudja függetleníteni magát attól, hogy valaki nagyjából ugyanolyan hangerővel, mint hogy ő beszél hozzá vissza, és az például egy legfárasztóbb közvetítésen volt. Szóval az ilyen technikai problémák miatt nekem nem volt nagyon nagy élmény a helyszíni közvetítés. Megvan az élménye persze, de ugye a VTCC-nél meg tudod azt csinálni, hogy kimész, ott vagy velük, beszélgetsz, beülsz a kocsiba, visszamész az Eurosportba, és a megszokott, nyugodt, stabil környezetben meg leközvetíted. És ugye a VTCC-ben se látsz nagyon sok pluszt. Tehát ott is beültünk, és néztük ugyanúgy a monitort, mintha bent lettünk volna a stúdióban, és arról közvetítettünk. Például, amikor ugye volt az a híres BMW megjavítós manőver a zengő csapatnál, amikor ugye még a pózenéktől kaptak első, fehér első lökárítót, és igen, és ragasztgatták össze az autót.
Ő ütötte ki előtte.
Ne, azt szerintem másik volt, de bennem ezek már keverednek. És na akkor például tök jó volt, mert fölálltál, kinéztél az ablakon, beláttál a Box utcába, és láttad, hogy hol tart a javítás. Tehát ilyenkor nagyon jó a helyszín, meg hát ugye akkor jó helyszínen lenni, ha amúgy nincs lehetőséged. Mert ugye itt a Hungaroringen meg tudod csinálni, hogy visszamész a stúdióba. Ha mondjuk, mit tudom én, Ruhpoldingban biatlon van, ott ugye ez nem opció, tehát olyankor tényleg jó kint lenni, és lemenni, megnézni őket, élőben látni, akár beszélgetni velük, bár az nyilván nem annyira egyszerű. Úgyhogy nekem ez ilyen vegyes dolog ez az on-site közvetítés. Ha lesz, soha nem fogom azt mondani, nem akarom, de megint csak azt mondom, hogy nem ölnék embert azért, hogy helyszíre kelljen járni, és megmondom őszintén, hogy Hajdú B. Istvánnal szoktunk beszélgetni, és meséli néha, hogy milyen az ő élete. Én nem vagyok egy nagyon nagy utazó. Tehát szeretek néha napján elmenni, de általában egy hét múlva már mindenhonnan hazavágyom. És azt az életet, hogy hétről hétre, már hétfőn csomagolsz, hogy elinduljál, kedden BL, szerde csütörtökön hazajössz, tehát hogy az egész heted elment, utána a hétvégén még lehet, hogy lemész Mezőkövesdre közvetíteni egy NB1-et, tehát ez a fajta ilyen utazós kommentátor élet engem nem vonz. Nekem ez teljesen jó, hogy bemegyek, leközvetítem, néha lemegyek a pincémbe, és otthonról közvetítem, az is megvan oldva, hogy akár ilyen rövidebb műsort otthonról is lettok. Nyugi van, fölkészülsz, fölpöröksz, hangulat, lelkesedés, lemegy a verseny, élvezted, fölmész, öntesz egy csésze teát, és folytatod az elit angol életmódodat.
Azért a Giro nagy rajtjára nem mondtál volna, mert egy helyszíni közvetítés
nem,
esetében.
Nem.
Hogy egy helyszíni speaker is felkértek volna.
Nem, nyilván nem, de most az sajnos nem jött össze, úgyhogy kicsit csalódásként éltük meg nyilván, mert tényleg az volt bennünk, hogy mikor, ha nem most. Tehát milyen olyan rendezvény lesz, ami egy Eurosport Magyarország számára relevánsabb abból a szempontból, hogy oda végre kiküldjék a magyar kommentátorokat, mint egy Giro rajt Budapesten. Még olcsón is meg lehetett, vagy olcsóbban is meg lehetett volna oldani, azért ezt tudnia kell a hallgatóinknak, hogy nem olcsó dolog az on-site közvetítés, és nem az utazás meg a szállás miatt, hanem ezeket a vonalat, meg a kommentátorállást kibérelni, az egy elég komoly összeg. Te tehát ezt kétszer meggondolja egy tévécsatorna ma már, hogy kit küld ki, meg hány embert. Mi úgy éreztük, hogy ez benne lehetett volna, nem az Eurosport Magyarországon múlt, ezt föntebbi hatalmak döntötték el, így döntöttek, mi elküldtük őket az anyjukba magunkban, és megyünk tovább.
Ez volt Lantos András, mondanám, hogy meséi, de azért ezek annál sokkal érdekesebb történetek voltak, és mindenképpen tanulságosak, és nagyon sok hasznos információ elhangzott benne azok számára, és akiket esetleg ez a pálya érdekelne, hogy egyébként ez mennyire változatos, és tényleg bárhová kerül az ember, ott a maga feladata az először kiszámíthatatlan, amikor még már tapasztalt, akkor szintén viszont akkor már van rutinja, hogy ezt kezelje hozzá. Úgyhogy hát köszönjük, hogy itt voltál, és ezt megosztottad velünk, és hogyha még több tapasztalattal rendelkezel majd, akkor pedig visszavárunk a folytatásban.
Örömmel, bármikor.